cioè mi senti più vicino a proprio rumpistanik questo mi mette lì così è buttato ma noi messa in stavo oggi e l'incarì è bambi in coi visto che il salto da in ogni un caio ma è visto da orto che c'è più dame la giusta ola la giusta da vint ami fő ellenségeinket. Köszönjük mennyi édesatyám, hogy nem csak ünnepek által, hanem a hétköznapokban is, ígéd által is, szent lelked által is, ami keresztény élethelyzeteink által is újra és újra figyelmeztet és felhívszelne bennünket, hogy ki a mi szabadítunk. Köszönjük, hogy te nem kéred azt tőlünk, hogy mi önön magunk megváltásáért bármit is tegyünk, mert te küzdesz és harcolsz értünk most is kimondhatatlan könyörgésekkel a Szentlélek által. Kérünk, mennyei édesatyám, ezért az alkalomért is, amikor azért jöttünk össze, hogy halljuk a te ígédet, azért jöttünk össze, hogy tanácsolj bennünket, mert hogy tanácstalanok vagyunk. Azért jöttünk egybe, hogy vigasztalj bennünket, mert vigasztalásra szorulók vagyunk. Ó, Urunk, mi semmi vagyunk nélküled. Könyörülj hát rajtunk, jöjj közel hozzánk, légy itt most mi velünk, és maradj meg mi közöttünk. Amen. Két helyről olvasom az igét, mind a kettő Pál apostolnak mutatni vallomása. Az egyik a második korintusi levél 11. részében a 21. és 33. versek közötti rész, ez Pál szenvedéseivel való dicsekvése, a másik pedig majd a második Timóteus levélből egy igen. Az már inkább Pál apostolnak a szellemi lelki végrendeletéhez tartozik. Tehát 2 Korintus 11, 21. verstől. Szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merít valamivel, eztelenül szólok, merít vagyok én is. Híve nekünk? Én is. Izraelitának? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Eztelenül szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam 40 botítést egy híján, 3-szor megverszőztek, 1-szer megkövettek, 3-szor szenvedtem hajótörést, egy év és egy napot hányultam a tengerhullámai. Gyakran voltam úton, veszedelemben, folyókon, veszedelemben, rablók között, veszedelemben, népem között, veszedelemben, pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben a testvérek között, fáradozásban és vetődtségben, gyakori vigasztásban, éhezésben és szomjúzásban, gyakori göjtölésben, hidegben és medvételenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék, én is erőtlen. Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is. Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. A második Timóteus levél 4. részében, pedig a 7. és 8. versben így summázza az evangéliumi szolgálat hűbetöltését a apostol. Ama neves harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr, az igaz bíró, a magnapon, de nem csak én nékem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Megszakítom azt a sorozatot most, amit ugye a jelenések könyvéről már elég régóta teszünk, és főleg a hét gyülekezetnek a helyzetéről. Ma az egyházról szeretnék egy kicsit tágabb értelemben is az egyház küzdelmeiről, harcairól beszélni, és az egyház alatt szigorúan, illetve megengedőleg Isten népét szeretném most érteni, és semmiképpen nem valamiféle konkrét gyülekezeti élethelyzetről beszélni. A középkori ábrázolásokon, képeken többször lehet találkozni, aki egy kicsit a művészet történetben jártas, az még nálam is jobban tudja, az egyháznak a jelképes, vagyis szimbolikus ábrázolásával. Két nagyon eltérő módon ábrázolták a középkoriak az egyházat. Az egyik egyház ábrázolás a szimbólum rendszerben úgy nézett ki, hogy az ellenségtől körülvett élet-halál harcot vívó harcosként jelenítik meg, ez volt az úgynevezett küzdő egyház, a harcoló egyház. Latinul úgy mondták a középkorban, hogy ecclesia militans, ecclesia militans, a harcoló egyház. Nyilván az egyház történetben is megvolt ennek a maga megfelelő helye és oka. A másik, ami jelképesen Jézus mellett a mennyben trónon ülő, dicsőségben ragyogó alakkal szoktak megfesteni, ez a győzedelmes, a triumfán, az ecclesia triumfán, a diadalmas egyház. Ez a már harcát megharcolt lélek, a mennybe jutott egyháznak a szimbóluma. Tehát ez a kétféle egyház ábrázolás volt jellemző a középkorban, egyrészt már a dicsőségben kiábrázoltatott egyházkép, a másik pedig az itt harcos és küzdelmet folytató küzdő egyház. Melyik az igazi? Melyik a helyesebb kép a kettő közül? Hogyha a Biblia egészét veszük tekintetbe, akkor azt kell megállapítsuk, hogy valóban legalább két, vagy minimum két kép, két nagyon is eltérő kép, és éppen ez a két eltérő kép kell ahhoz, ha Isten földön küzdő népének az állapotát valahogy megpróbáljuk megfogalmazni. Mert ez egyfelől küzdelemből áll, de egy másik oldalról reménység is, hogy ez a küzdelem ez nem hiába való, hanem egy győzedelmes küzdelem, amely ugye itt kezdődik a Földön, ez az egyik kiábrázolás, és majd az örökké valóságban érkezik el a céljához. Túlságosan sok mondani való van erről, úgyhogy a mai Biblia órán a küzdőegyházról, vagy a küzdelmét harcát folytató egyházról szeretnék beszélni, majd aztán a következő alkalommal Isten is megsegít, akkor a dicsőséges egyházról. Milyen harcokról, milyen küzdelmekről szól ez a bibliai gyökerű jelkép, hogy a küzdő egyház? Mi az a nemes harc, amiről Pál így beszél, am a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Most három ellentét párban próbálom ezt megfogalmazni, és erről szeretnék beszélni. Ez a harc, ez a küzdelem, ez a küzdés, ez az én mostani megfogalmazásom szerint nem az életharc, hanem annál még több. Először. Másodszor nem egyéni harc, és nem magányos küzdelem, hanem valami olyasfajta harc, aminek sokféle összefüggése van. Tehát nem egyéni légküzdelem. És harmadtól egyáltalán nem kilátástalan küzdelem. Tehát amikor a küzdő egyházról akarok beszélni, akkor három dologról szeretnék beszélni, hogy nem az életharc ez, az az életharc, ugye, amit vív az ember a naponkénti megélhetéséért, hanem ennél jóval több. Nem egyéni, nem magányos küzdelem, hanem valami olyasmi, aminek sokkal szélesebb összefüggései vannak, és harmadszor egyáltalán nem kilátástalan küzdelem. Nem élethart, léthart ez, amiben mindnyájan benne vagyunk, hanem nemes harc. Ez egy nagyon fontos megkülönböztető jelző. Valami többletért, valami magasabb, nem szeretem ezt a kifejezést, de nem tudom máshogy kifejezni, valami magasabb rendűért. Ahogy Jézus fogalmazza, több az élet, hogy sem az eledel, és több a test is, hogy sem a ruházkodás. A többletért, az igazi életért való harc ez, ami egészen más, mint az életharc, amiben ugye mindannyian reggeltől estig benne vagyunk. Aztán nem is egyéni ügy csupán, bár nekünk magunknak egyénileg kell azt megharcolni, kinek-kinek, de mégis összetartozik a nemes harc más harcokkal. Előzménye van a történelemben, előzménye van az időben, és előre a kiteljesedő jövő felé is komoly összefüggései vannak. Vagyis mondhatni harcok összefonódásáról, nem pedig egy ilyen magányos, tragikus, hős harcáról van szó. És végül a harmadik nem, bár nehéz és nem veszélyek nélkül való ez a küzdelem, mégsem mindenestől kilátástalan. Nem kilátástalan küzdelmet vív a egyház. Egy csomó isteni ígéretünk van arra nézve, hogy ez egy győztes harc lehet. Isten győzelembe viszi azok harcát, akik az övéi. Ezt a három dolgot szeretném most akkor egy kicsit jobban körüljárni, hogy mit is jelent a küzdő egyháznak a küzdelme. A nemes harc tehát nem azonos azzal a küzdelemmel, amit a mindennapi megéletéséért, pozícióért, előmeneteléért, sikerért, vagyunkért szokás harcolni. Ezek a harcok, lássuk be, cseppet sem nemes harcok, mert ezeket nagyon sokszor puszta önzés, vagy hiúság vezérli, vagy a birtoklás, vagy a hatalom után nyúló kéznek a küzdelmei, ami hamar be is szennyeződik. Az életharcban, ugye, ahogy Adi ember mondja, az életharc az ugye vér és arany. Az, ami hát szerepet játszik, vagyis a testi vágyak, meg a gazdagság körül forog minden. Ez a vér és arany. És mivel ez így van, hát ezek mindig keresztedik is egymás, egy útját. Ahol túl sok pénz van, ott túl mohonyulnak a hatalom után, aztán annak az a következménye, hogy hamar eldöntünk a gyilkos fegyverek a történelemben, a kölcsön is leszámolásban, amikor megy a hatalom még a harc, a háborúban, de a történelemben is ezt láthatjuk, akár a közelmúlt történetében nem kell feltétlenül valamiféle gazdasági érdeket látnunk, bár hogyha a távolabbi keletre nézünk, akkor azt láthatunk ilyet, vagy Afrikában nézünk, Közép-Afrikában nézünk, a súlyos mészállások vannak, de nem volt az olyan nagyon régen, mondjuk a 90-es évek eleje, amikor a határaink a mentén háború dúlt. Miért is dúlt az a háború? Valamiféle élettérért, valamiféle identifikációért, amikor a délszláv népek önazonosságukért, önrendelkezésükért harcoltak, amelyikben az egyik név szerette volna megmondani az összes többinek, hogy hogyan nyer a sorsát. Ott is voltak, akik hatalmat akartak, és voltak, akik nem akarták ezt a hatalmat odaadni, amit addig birtokoltak. És persze nem kell ilyen nagy történelmi távlatokba elmenni azért, példáért. Vannak nekünk mindennapi harcaink, ugye, múltkor az Évanéli elmesélte, hogy micsoda nagy élmény érte, hogy ez ugye buszon valaki átadta helyet. Hát mert az is harc, nem? Az ülő helyét való harc, amikor felszállnak a buszra az emberek, hogy előbb odaérjenek, már ott tolonganak a busz feljáró. Ez is valami. Hát ez nemes harc. Ez nem nemes harc. Az se nemes harc, amikor a szomszédok meg a rokonság ott van a bíróság előtt, és 10 négyzetméterért feleskedik. Vagy valami üres ládáért, mint örökség, mert az neki a jussa, és az neki jár. De már ott állnak a bíróság előtt, esetleg rokonok vagy szomszédok. Ezek nem nemes harcok. Vajon nemes harc-e az, amikor valaki a munkahelyen fúrja a másikat, próbálnak valamilyen pozíciót, vagy légharcot folytatni. Az apostol azt mondja, ezek harcok, ezek nem nemes harcok. Az apostol egy magasabb szintre helyezi ezt a dolgot, amikor azt mondja, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Mondhatni, azt mondja az apostol főnök, nem ilyenekkel kell harcolni, meg hadakozni. Nem test és vér ellen, nem egymás ellen van nekünk tusakodásunk, sokkal nagyobb erők ellen vannak küzdelmeink. A sötétség világának urai, így mondja meg, a gonoszság lelkei ellen. Ez már az a harc, a lelki harc, amiről valóban szó van a küzdőegyháznak az esetében. A nemes harc tehát, ami valóban eklési a militáns, a küzdőegyház méltó harc, az nem kívül mások ellen, hanem belül, akár egyénileg, akár közösségileg is, az élet nemesedéséért és annak fölemeléséért folyik. Azt mondja Németh László tanulmányában, hogy Kossuth csak a Habsburgokkal harcolt, Széchenyi az meg magával is harcolt. Ugye utalt arra, hogy Széchenynek nagyon komoly pszichikai problémái voltak, és hogy ugye egy tudatosodásos betegségben a Bécs mellett egy ilyen, úgy hívták akkor ezeket az intézményeket, hogy is hívták, olyan nagyon jó szó volt rá, ugye nem dőrengőnek mondták, hanem...
Ha mondták a rádióban, hogy nem volt annak semmi ilyen, csak
ráfogták. Hát, hogy ráfogták, de azért a naplójánról olvasott ember, én ezt így olvastam, annak a lelki hasadságok. De ugye a Bibliában is van például Mária és Mártának a példája. Az egyik külsőleg ugye nagyon sokat igyekszik a látható anyagi világban, ugye szorgál, mindent megtesz. Márta szorgalmas vagy és sokra igyekszik, de Mária a jobb részt választotta, amely nem vétetik el tőle. Itt tehát nem a külső sikerek előmenetel, hanem a belső épülés, lelki növekedés problematikájáról van szó. Arról van szó, kedves testvérek, hogy a születésünk pillanatában mindannyian ugye hozunk magunkkal valamit. Sok minden. Valahol állunk. A szüleink hívők vagy hitetlenek, jó családba születünk vagy rossz családba, van gyerekszobánk vagy nincs. Az elődeink, a felmenőink jó természetűek voltak, vagy rossz természetűek voltak. Ezek magunkkal hozott örökségbe tartozik. Amiben még ráadásul ott van a saját természetünk is. És mindez valahogy, mert ennek kellene lennie a keresztény élet célnak, ezt valahogy föl kéne emelni, valahogy ezt meg kellene haladni, túl kéne nőni, hiszen azért mégiscsak oda van írva a szívünkben a törvény, hogy mindannyiunknak igyekeznie kellene valahová. Nincsen készen az emberi élet, amikor megszületünk. Valahová tartunk, valahová mennünk kellene. Tovább, mint ahogy és ahol állunk. Előre, feljebb, ugye ez az emberi létnek a mozgató ereje. Mindannyian szeretnénk növekedni, emelkedni, egyre inkább, ugye így fogalmazunk ezt, meg a kamasz keresők így fogalmazunk, hogy szeretnék az igazi önmagam lenni. Hát ez az a nemes harc, amiről az öreg Pál beszél, amikor tudja, hogy közeledik már a mártírossága. Ama nemes harcot megharcoltam. Milyen jó lenne nekünk is az életünk végén vele együtt ezt elmondani. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezett eltitetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr, az igaz bíró, amon napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik várják, várva várják az ő megjelenését. A második nem az így hangzik, hogy ez a küzdelem, a legjobb küzdelme, az nem magányos harc. Senkinek sem szabad azt hinnie, hogy amivel neki meg kell küzdenie, az egy példátlan és egyedülálló és rendkívüli, és olyan, aki sosem volt a világon. Erre mi hajlamosak vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy a mi egyéni küzdelmeink az olyan ordítóan egyedülálló, hogy olyan, míg a világ történelmében nem fogunk el soha. Néha, amikor embereket hallunk panaszkodni, akkor tényleg támadhat néha ez a érzésünk, hogy jaj, az ennek tényleg olyan bánata van, hogy ez a legjobb szenvedő a világon. Pedig a küzdelem az jelen van minden itt az egész világban. Hogy ilyen költői példával éljek, ugye a hegyek is, meg a kontinensek is évmilliós varjúzással születtek meg. Hát nem csak úgy lettek egyszer. Ha nagyon sokáig élnénk, az idő meg gyorsan szaladna, akkor láthatnánk, hogy a föld felszíne is változik, meg mozog, meg a különböző változásokon meg keresztül, hogy mozog a föld felszíne, mint a tenger, ha összetolnánk a időt, meg más időmértékünk lenne. Néha kiemelkednek, néha alá süllyednek részei. És a mélyben meg ugye ott vannak azok a óriási erők, ami azok nem mérhetőek, nem vizsgálhatóak, mondják ezt ilyen tektonikus feszültség vagy. Ugye?
Igen.
Bocsánat. Tehát mondhatni, persze szimbolikusan folyik a küzdelem. Vagy hát gondoljunk arra, amikor az erdőben minden egyes fa, meg bokor levele küzd a fényért, hogy fény kapjon, mert minden élet a fény felé törekszik. És hát persze nem voltak-e ott a lelki őseink között, akik harcoltak. Ugye hármat hagy említsek csak meg a lelki őseink között, akik harcoltak. Akik eljöttek például a lelki őseink közül Úr városából. A Úr városa az ókori Mezopotámiának az egyik csodavárosa volt. És Ábrahám 2500 évvel ezelőtt elindult onnan. És eljöttek onnan azért a csodavárosból, hogy pusztai vándorok legyenek. Kimegy a Ábrahám, és nem tudta, hová megy. Az aztán lehetett egy harc, lelki harc, úgy dönteni, hogy elindulok a semmibe. Aztán, hát ugye el kellett jönni később Mózesnek Háránból is, ugye megint vándorolni a pusztán, hát elindulni a babiloni fogságból, visszamenni, újjáépíteni a szent helyet. Ezek az emberek mind-mind keresték, ugye az alapokkal bíró várost, ahogy a zsidókhoz írt levél fogalmaz, a hit hőseiről. És nem volt-e ott, van-e ott közöttük, a küzdők között a legnagyobb, akiről azt olvassuk, tökéletességre jutva, örök hitvesség szerzője lett Jézus. Hát, még gondoljuk azt, hogy mi lennénk a legmagányosabb harcosok. Én gondolnánk azt, hogy mi lennénk azok, akik ott állunk egyedül a vártán, és vívjuk a hit nemes harcát egyedül. És ilyen még nem volt. És ilyet még nem látott a világ. Amikor a mi küzdelmeinknek ilyen előzményei vannak, mint például a tanítvány Péternek a sírása, bűnbánata, ugye, aki háromszor megtagadta az Urat. De még inkább egyébként, ha már itt tartunk, ott van Jézusnak a küzdelme és harca a Gecsemáné kertben. Meg imája a kereszten, könyörgése értünk. Amikor küzdünk, akkor sosem szabad azt hinnünk, hogy egyedül vagyunk. Amíg hitben járunk és küzdelmeink vannak, akkor nem szabad azt gondolnunk, hogy ez egy rendkívüli, minden előzmény nélküli, és nem egy egymásban folyó, a hisztörténetben egy egymásban folyó, és egymásból néha következő harcol és küzdelemmel van szó. Előttünk is küzdöttek. És egy, aki nem csak előttünk küzdött, idézőjelben lelki karddal fegyverzetten előttünk, de értünk is küzdött. Ő már látta előre a mi gondjainkat, ahogy az írás mondja, ismeri formáltatásunkat, és megemlékezik arról, hogy mi por vagyunk. Amikor elesünk, akkor Jézus kinyújtja a kezét. Ott van velünk, hogy átkaroljon, meggyógyítson, felemeljen bennünket, ő Jézus. Mindig azon múlik a harc kimenetele, hogy elfogadjuk ezt a kinyújtott kezet, vagy sem. A saját magunk győzelmeivel érdemrendekért szoktunk, meg kitüntetésekért szoktunk küzdeni. Olykor még az énünk elleni merényletekkel is az énünket szoktuk hívlalni. És képes van az ember, hogy önmagának ártson rövid távú haszonért. De van a küzdelemnek egy olyan formája, amikor átadjuk ő neki, ami szabadítónak a főnél. Akkortól kezdve már ő harcol érettünk. Ő az, aki küzd érettünk. Olyankor nem a mi egónk növekszik, hanem akkor ő növekszik mi bennünk. De óriási különbség. Ahogy Keresztelő János mondja, annak növekednie kell, nekem meg valám szállnom. Ismerjük az éneket, erők magában mit sem ér, mi csak hamar elesünk. Ez Luther Márton énekében van. De küzdértünk a hősvedék, ki Isten rendelt mellénk. Kérdezett ki az, Jézus Krisztus az, Isten Szent Fia, Ég és Föld Ura, ő a mi diadalmunk, ő a diadalmas Atyám. Tehát a nemes harc abban az értelemben sem magányos, hogy amint ő életünk harcolt, és ahogyan mi életünk győzött a kereszten, ugye mi küzdelmeinknek is vannak címzettjeire. Címzettjei. Tehát akire nézve kihat a győzelmünk, vagy a vereségünk. Egy régi keleti mondás, azt hiszem, ezt itt már mondtam. Az én tisztulásom, a te tisztulásod, az én tisztulásom. És valóban az emberi döntéseink, azok kihatnak a következő nemzedékre. Hát nekünk nem szabad azt gondolnunk, hogy amit teszünk, amit megharcolunk, amit megküzdünk, annak nincsen hatása a következő generációkra, a gyermekeinkre, az unokáinkra, a tanítványokra, az ismerősökre, a gyülekezeti tagokra, akik körül és akik között élünk. Összeformódik az életünk, a harcaink is összeformódnak. A küzdő egyház mondhatni ilyen értelemben, ahogy az egész ezen az előbb is beszéltem, egy nagy összefüggő test, amiben ha valaki a lehúzó erőknek enged, akkor mindjárt visz magával többeket. És ha valaki elindul a fény irányába, akkor visz magával oda is másokat. Ez a küzdelem, ez nem magánügy. Ez hatással van a másikra, a környezetemre. Most a küzdelem fogalom körében magyarázom, ha a keresztény elkölcs, a keresztény etika szemszögéből nézem a dolgot, hát akkor sem mondhatom azt, hogy teljesen mindegy, hogy én hogyan élek, mert úgysem számít a másiknak. Ez nem így van. Tudjuk jól, hogy ahogy él, főleg a keresztény ember, az mécses, az támpont a világban. Mi európai emberek, ez nagyon érdekes, hogy mi európai emberek nagyon el vagyunk a mi egyéniségünkkel, ugye? Mert mi individualizált emberek vagyunk, ugye? Mind az egyén kibontakozása, az egyén érvényesülése, az egyén megvalósítás, önmaga megvalósítása, a legfontosabb. És ezért az egyén a túl hangsúlyozottan védve van a közösséggel szemben. Tehát az individuális jogok azok sokkal jobban elterjedtek, mint a közösségi jogok. A közösségi jogok tekintetében azt meg, mivel sajnos csak szimbolikus értelemben beszélhetünk keresztény Európáról, vagy mint történelmi, vagy szociológiai előzményről, éppen ezért a közösségi jogokat, mint konkrét közösségi jogokat, azt meg egy csomó gyanaklás veszi körül. Az ember mindennel körülbástyázza magát, filozófiával, költészettel, körülbástyázza magát, vagy körülveszi magát, mint valami tükörke, hogy abban nézze magát, abban szemlélje magát. Különösen a filozófusok ebben nagyon élen járóak, hogy felállítanak képleteket az individualistákkal nézve, és akkor abban nézeket. Tehát ilyen vagyok, olyan vagyok, erre megyek, arra megyek, így gondolkodok, úgy gondolkodok. A Biblia szerint azonban összetartozunk. És az, hogy mi összetartozunk, mint Isten teremtményei, gyermekei, vagy újszövetségi megfogalmazásban, mint Isten elhívottjai, választottjai, az ő szent népe, ez pont olyan fontos, hogy mi összetartozunk, mint hogy ki mennyire önálló egyéniség. Összetartozunk sokkal jobban, mint azt mi egyáltalán föl tudjuk fogni. Erre is kell gondoljunk, amikor a magunk küzdelmét harcoljuk, hogy nem csak a magunk harcáról van szó, nem csak az én személyes harcokból van szó, amikor Krisztus ügyéért, egy jó ügyért, egy lelki harcot vívok. Még van egy történetem Mozartról, aki hát ugye sikeres zeneszerző volt, és utazott nagy előadó körül akadt be, és az édesanyja Párizsban lakva hirtelen megbetegedett és meghalt. És ír a barátjának egy levelet a Mozart, és azt írja benne, hogy az apámnak nem merte megírni a mai levelemben ezt a hírt. Csak annyit írtam neki, hogy anya nagyon beteg. Kérlek, így a barátjának, te is próbáld meg előkészíteni őt a lesújtó hírre. Nagyon elgondolkoztató ez a pársor, hogy valakinek a szíve tele van döbbenettel, fájdalommal, hiszen elveszíti az édesanyját, és ő mégis először most arra figyel, hogy a hír az édesapát, azt ne sújtsa le olyan nagyon, hogy legyen valahogy valamilyen módon fölkészülhessen a rossz híre, és ezért arra kéri a barátját, hogy egyelőre csak azt a hírt adja át, hogy nagyon beteg, hogy legyen valahogy az édesapján a rossz hírt hát fogadni, arra fölkészülni. Összetartozunk sokkal jobban, mint ahogy ezt mi sokszor fölfogjuk. A legnagyobbak fölmutatnak ebből mindig valamit. Így kellene gondoljunk magunkra, küzdünk magunkra, de így kell gondoljunk a másiknak a küzdelmeire is, hogy a küzdő embert lássuk meg egymástól. Lássuk meg egymástól. Most végül a harmadik nem, az egyház küzdelme az nem kilátástalan és nem hiába való küzdelem. Azt mondja, az 1. Korintus 15-ben az apostol atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Hát ez nagyon nehéz, de jó lenne ezt végre elhinni és a szívünkbe zárni, mert a hitetlenségünkben szoktunk igazán erőtlenné válni. Legyen hit, és akkor lesz győzelem is. Harcold meg a hitnek szép harcát, és nyerd el az örök életet. Ugye ezt is ismerünk. Ha lesz hit, akkor lesz majd győzelem is. Olyan győzelem, amire nézve ugye máshol azt olvassuk a szeretet himnuszban, hogy most tükör által homályosan látunk, de egyszer majd szívről szívre gyönyörködhetünk benne. Pál apostol úgy beszél erről, mint egy koronáról. Ugye a korona az a betetőzése mindennek. Végezetül elkészített nékem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró, a manapon. Vagyis azt mondja Pál apostol, azt akarja mondani ezzel, mint egy zárásként, hogy igenis van győzelem, igenis van korona, mégpedig ez a győzelem és ez a szimbolikus korona az igaz bírótól van. Ő maga adja azoknak, akik várva várják őt. Idézőjelben mondom, persze, hogy nekünk csak annyi a dolgunk, hogy megnyissuk a szívünket ő előtte. Mert mindazokat, azt mondja János evangélium első részének 12. verse, mindazokat, akik befogadták őt, felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek benne. Milyen érdekes, hogy szoktunk erről így gondolkozni. Ha én hiszek ő benne, akkor az ő gyermeke vagyok. Hitáltal vagyok, élhetem meg a gyermekségemet is, az Isten fiúságomat is, az örökös mi voltomat. Az igazi harc tehát nem az erkölcsi döntések körül és az abdakokban a küzdelmekben van, hanem az igazi harc lám abban van, az a küzdelemnek a lényege. Ki tudom enyitni a szívemet ő előtte, vagy nem tudom kinyitni. Ez ám a nagy harc. Befogadjuk erőt, átadjuk-e magunkat, a szívünket ő neki, vagy sem. Ebben van a harc. Még azok számára is, akik már megnyitották a szívüket ő előtte. Mert ez az ütközet, amihez egy sereg ígéret kapcsolódik. Ez az a harc, amihez rengeteg ígéret kapcsolódik, és ezeket sem szoktuk azért annyira magunk előtt lefektetni. Jelenések 2. 3., 5., 6., meg 21. vers. Ezt most a jelenések könyvének olvasásakor már többször olvastunk, de nem így összefüggően, hogy egy kicsit össze van olvasva, fölolvasnám. Aki győz, annak hatalmat adok a pogányokon, aki győz, oszloppá teszem azt az Isten templomában, aki győz, az fehér ruhába öltözik, aki győz, az örökségül kap minden, aki győz, annak nem állt a második halál, aki győz, megadom annak, királyi székemen üljön én velem, a győzelmesnek enni adok, az elrejtett mannából, a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról. Ez mind az Úrnak az ígéretei. Aki keresi, az megtalálja a Bibliában ezeket az ígéreteket. Vajon mondaná-e ilyen ígéreteket Isten szent lelked, ha ránk a végkimenetelbe bukás, vereség, üresség, vagy megsemmisülés várna? Hát akkor nem mondana. A küzdőegyház, vagyis abban mi, Isten népének a harca egyszer a céljához ér, a vándor hazaérkezik, a megfáradt megpihen, és Isten ígéretei mind beteljesednek. Hát most én nem akarok többet mondani, talán összefoglalóan még annyit, hogy a nemes harcról próbáltam beszélni, a küzdőegyház harcáról hallottunk, azt ilyen három nemben fogalmaztam meg, nem életharc, hanem az igazi életért, az igazi énünkért, az igazi lelki helyünkért, a hitünkért való harc ez, az üdvösség harca, aztán arról is beszéltem, hogy ez egy nem magányos harc, nem is csak magamért, önmagáért való harc, hanem az Isten harca, és az Isten harca sem önmagáért való harc volt, és végül nem bukásra, a semmire ítélt küzdelemet, nem hiába való küzdelemet, Isten ígéreteinek sora ez, amit Isten itt a apostol szavaink keresztül, bizonságtételeink keresztül szeretne nekünk mondani a napi, mindennapi küzdelmeink és harcaink lelki vonatkozásaiban. Ezt szerettem volna elmondani, hogy ha valakinek van valami hozzáfűzni valója, azt legyen meg bátran, ha már lelki harcolja a szület. Mert azért hát csak vannak lelki harcaink. Mindegy, az egész templom bejárható alatt a kistában, és hát nagyon érdekes volt, hogy ki volt állítva egy szék. De sajnos patakon is megcsináltam, hogy leültem az egyik ilyen nagyon régi asztalhoz, ilyen nagyon régi székre. De szóváltam azt a szituációt arra kipizálni, hogy és hát itt nem csak az asztalnál ültek. Ott még volt egy ilyen királyi trónus, de a királyi trónus egyébként tolték, ebben a hollandi, vagy fejedelmi, nem is tudom bárni. Hát egy nagyon egyszerű kis ácsormány volt. Az csak úgy ott volt. Persze magasabb helyen volt, de úgy tűnt, az nem volt eltárva semmivel, meg láttam, hogy csak kis volt koppan, nem láttam teremőt, gyorsan beültem, jó példával előjárva a diákjaim előtt, mert kórussal mentünk, de úgy egy pillanatra ugye elgondolkodott az ember, mint a 1673-ban valaki itt ült, és uralkodó volt, és valamit csinálta, ez nagyon érdekes. Azt mondják, hogy ha semmi másért ezért érdemes elmenni Jeruzsálembe, hogy az ember végig menjen a viadalról az ember, mert állítólag ugyanazok a kövek vannak, ami Jézus korában.
Az a viszont, hogy itt még át, de nem épült még át, tudom.
Szóval az valami egész. Tehát csak egy egyikét akarom erősíteni ezzel, hogy inkább kiszínezni, hogy így él velünk egy ilyen láthatatlan küzdelem és harc, aminek persze nem én van, ugye, én is majd abból a padból kikapok egyszer, de majd reménység szerint majd valaki más lesz ott abban a padban, aki beül, és az egy folyamatos történetnek a része, aminek van irány. Tehát nem önmagáért való dolog. Vagy a könyvek története nekem van a régi könyveim, és akkor azért azonban vannak bejegyzések, hogy az embereli diák 1732-ben 2 forint 10 fillérért vásárolta valahol külföldi tanulmányai során. És erre van, és akkor az aztán ugye nem végig gondolja, hogy az kiknél járt, hol volt, milyen időszakot nézhet át, hogy egy Bibliának a története, tehát nagyon, nagyon érdekes ez a küzdelem. Hát ugye a pszichológia egy kollektív tudatalattinak hívja az ilyesmit, hogy az emberi kollektív emlékezet őriz, egyébként időtől emlékeket, és ott hat is jelen van. De hát itt azt hiszem másról van szó. Másról van szó. A vér is a lány az üzembe volt?
Igen.
Jó.
Szétségek, aztán már eszembe jutott, hogy a katolikus rádióban volt tegnap, nem is ma. De nagyon jó megemlékezés. Emlékezés, hogy szétségnél, és igazából ott hallottam, hogy tudhatják, és egyre inkább a felé arra hajlom, hogy nem ők ezért
elbeszélni.
Mert tudta ők, hogy mit zajlik körülöttem. Nagyon is tudta.
Igen.
És nem akarta a környezetbe, hogy akár be is írja.
Persze, hogy ebben ő korlátozott.
Én korlátozták, tudatosan korlátozták. Őt korlátozták, mert nem azért lettük.
Hányan
van ott, hanem...
Hányan van most?
Most is van.
Igen.
Egyébként érdekes, mert van egy különbözőkában korlátozott. Kerültem a tudomány, amikor én voltam főiskolás, és akkor olvastak úgy, hogy a pszichografológia, és van egy ilyen könyv, hogy Rákosné Ácskolára, pszichografológia. És ő csinálta, vele csinálták meg azt a testvállatot, hogy és akkor tehát én valamiért elhittem ezt, hogy tehát ismert embereknek a filmpírását, akiket nem tudtam, hogy kinek a filmpírását olvassa, kellett neki jelen rajzot írni róla, meg kérdéseket tettek fel, és én annak kapcsán hittem el a Széchenyiről, hogy ő nem veszett a véget életének, mert Bartóktól leírja, hogy súlyos vérbeteg, most Bartók leukémiában volt meg. És én nekem ez egy meggyőző ért, hogy ő ebből a két írásból ezt kiderítette. És a Széchenyi írásait is megvizsgáltatták, és konkrétan feltették neki ezt a kérdést, hogy az ember végezhetett-e önközével, vagy gondolhatott-e öngyilkosságra, és végezhetett-e, hogy az ember önközével vetett véget életének, és azt írja a két írás alapján, hogy nem. Nem, tehát egyértelműen kapcsolatban jelenteni, hogy az ember is foglalkozott az öngyilkosság gondolatával.
Igen, meg azt mondták az orvos, hogy úgy, hogy fejbelőtték, és az agyára áfonőrös volt, akkor már nincs neki ereje, hogy a szombjára fejezze a kezét. Én az
ereje.
Mert akkor már vége.
Akkor Széchenyit is megoldottam.
De a közületen most mi van, hogy nem.
Nem, és ez a mondat, amit mondtam, úgy is fordítható, hogy nyilván azért vannak, akiknek jellemében, habitusában nem nagyon lehet felfedezni azt, hogy a harc és a harcnak már a leírásában is, vagy a megfogalmazásában is. Hát vannak olyan árnyalatok, és vannak olyan mélységek, amik nem mondhatjuk azt, hogy mindegy. Mert hogy ugye ebben azért mégiscsak az a fontos, amit Pál apostol mond, ugye, hogy nem test és vérelem van nekünk is a kutatásunk.
Na jó, de ideig el kell jutni. Szóval az, hogy ez már nagyon sokadik lépés, ez az első lépés.
Hát igen, az azért még ígéretek ki, amit a Jóisten ígéret. Az emberiségnek, az igenek és ámenek mind, és akkor hát az én nevén nagyon megszer, ha szól, mint ezt a
életes. Igen, ugye elfelejtett ember a hétköznapi harcai közben azt, amit a hívő ember a lelki harcai tekintetében ott kell a szemmel tartsuk, hogy van végső ígéret. Abban milyen ígéret van, hogy én majd a lacit most jól ledumálom a székről, mert okosabb vagyok. Hát abban van számot, hogy én bebizonyítom, hogy okosabb vagyok, ügyesebb vagyok, szebb vagyok, erősebb vagyok.
Senki meg se kérdőjelezte.
De még a hívő harcban is, amikor bejön ez a szár, ez teljesen elfelejtődik sokszor. Bocsánat, én néha szoktam beszélgetni egy lelkipásztor társammal, ilyen lelki jó barátom, hála Istennek van egy ilyen valaki is, és akkor mondja nekem, hogy na, történik benne valami rossz, vagy egy kudar. Na, azt mondja, most büntibe vagyok. Na de, mondom neki, de hát, kedves testvérem, oké, most büntibe. Hát, hogy úgy él, mint egy gyermek. Pedig az úrban, pedig hát elég régóta lelki pásztor, de amikor valami a személyes életében nem sikerült, azt mondja, a büntibe vagyok most. Orva terült az Úr Jézus, amiért nem viccesen mondja, meg hogyha valami testi nyavajára eljön arra, és mondja, hogy mindig vagyok, most hagyjálok. És akkor, de hát mondom neki, vigasztalás gyaránt már, mondja, de hát, ki az ígéret? kedves testvérem, hát elégre van neked ígéretet, hát mi a jutalom? És akkor mondja, ja, jó, persze, hát igen, ez a jutalom. Az ugye az nem egy evilági kategória, miután, de nagyon, nagyon nehéz dolog, mert ez semmi mással, csak a hittel lehet áthidalni. És ez a hitnek a neves harca, hogy én önmagam célorientáltságával is sokszor meg kell küzdjek. Vagy, kedves testvérek, egy rövid imádságra van még időnk, mert most már készül az énekkar is valamire, és aztán egy énekkel bezárjuk majd. Édesatyán, köszönjük neked, hogy a hűséged harcainkra is kiterjed. Köszönjük, hogy te ezekben a harcainkban nem hagysz bennünket magunkra, nem hogy társul szegődsz hozzánk, hanem megvívod ezeket a harcokat helyettünk, és megvívtad érettünk. Köszönjük, édesatyánk, hozzánk van a hűségedet, szeretetedet, irgalmadat és jóságodat. Kérünk, Urunk, tarts meg bennünket mindezekben a kegyelmekben, amikor elindulunk haza, amikor nyugovóra térünk, amikor holnap egy új nap kezdődik a számunkra, legyen az közelebb hozzád, így vezess bennünket, kérünk téged, menjen édesatyán, Úr Jézus Krisztusért, aki imádkozni itt állított bennünket. Mi az Köszönjük, hogy eljöttél.